Kedves hallgatóink, bemutatták a Trianon olvasó könyvet Sátoraljaújhelyen. A kötet szerkesztője Fehér József irodalomtörténész, aki 72 szemelvényt válogatott a könyvbe 42 szerzőtől. A versek és prózák alkotói 20. századi irodalmunk nagyjai, de olyan helyi szerzők is bekerültek az olvasó könyvbe, akik nem szerepelnek az irodalmi kánonban, de helyük volt ebben a válogatásban. A könyv a Trianon Emlékbizottság felkérésére készült el az emlékévben. A bemutatón Jászter Beáta beszélgetett a szerkesztővel és a társszerkesztővel.
Bemutatták Sátoraljaújhelyen a Trianon Emlékév keretében azt a trianoni olvasókönyvet, amelyet Fehér József nyugalmazott múzeumigazgató szerkesztett, és ennek a társszerkesztője Nyíri Péter irodalomtörténész, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója. Ez egy olyan válogatás, amely azokat a prózákat és azokat a verseket mutatja meg, amelyek Trianon témában születtek. Olyan válogatás, amelyet egy kicsit személyesnek is érzek.
Bizonyosan így van, hiszen a Fehér József igazgató úr válogatása valóban növeli az értékét, hiszen ő a magyar történelemnek és magyar szép irodalomnak is jó ismerője, meg a magyar nyelvnek is jó ismerője, és ezért nagyon hiteles válogatást tudott adni. Ráadásul a helytörténetnek nagyon jó ismerője, és ezért szerepelnek benne olyan helytörténetileg is fontos alkotók, akik egyébként nem tartoznak a nagy kánonba bele, tehát nem emlegetjük őket a nagyok között, mert József Attila, Kosztolányi vagy Babits Mihály mellett nem emlegetjük Farkas Andort, vagy Sáfári Lászlót, vagy Eva Ernőt, vagy Kántor Mihályt, de itt helyük van, mert hitelesen szólalnak meg a trianoni traumáról, ráadásul ők itt éltek, itt tanultak, itt végezték a munkájukat, tehát a hely szelleme is megszólal általuk. És hát azért ebben az olvasókönyvben benne van az összeállítónak, Fehér József igazgató úrnak a sok évtizedes munkája, hogy több mint 30 évig munkálkodott a Kazinczy Ferenc Múzeumban, a Kazinczy Ferenc Társaságban, jól ismeri a helyet, a régiót, nem csak a határon inneni területeket, hanem a határon túli területeket, Partiumot, Kárpátalját, a Felvidéket, és ennek a tudásnak, nem csak szellemi, hanem lelki tudásnak, lelki gazdagságnak is a lenyomata ez a kötet, úgyhogy ezt mindenképpen olyannak kellett összeállítania, akiben megvan ez a fajta tudás és ez a tapasztalat. És ezért mondom, hogy lehet, hogy én is összeállíthattam volna egy kötetet, de több más, és hát mondhatom, hogy jobb, gazdagabb, hogy ő állította össze, mert ebben benne van már az az érettség, amelyet az évtizedek alatt megszerzett Fehér igazgató úr.
Olvasókönyv, ami azt jelenti, hogy nem kell együltő helyben elolvasni, de mindig le kell venni a polcról. De ha az ember együltő helyében elolvassa is, utána is hónapok, évek múlva is talál benne olyat, ami a szívéig hatol, és talán azért sem lehet egyszerre elolvasni, mert azért a kálváriánk van benne, és nem biztos, hogy fel lehet dolgozni.
Ez egy súlyos kötet, mert hogy olykor fájdalmas, persze erőt is lehet belőle meríteni, mert valóban ott van benne a cselekvésnek a lehetősége, felelőssége, meg kötelessége is, hogyan lehet, vagy hogyan kell cselekedni a határon túli magyar helyzetben, kisebbségi létben, hogyan kell cselekedni, vagy lehet cselekedni itt a magyarországi területeken. Ezt meg is fogalmazták valóban a határon innen is túl a korban, és később is, és hát szemelvénygyűjtemény, válogatni érdemes belőle, neki fogni, mert azért tudja nyomasztani is az embert. Hát ez a lelki Trianonnak a megéneklése. És persze a politikai, meg történelmi vonatkozásait ismerjük Trianonnak, és sokszor beszélünk róla, de a szép irodalom a maga módján, a művészeti emelt nyelv által hitelesen tudja megénekelni a lelki Trianont. És hát érdemes aztán az érdeklődőknek tovább olvasni egy kicsit, többet olvasni a szereplőktől, a szerzőktől, azoktól, akiket nem ismerünk, vagy azoktól is, akiket ismerünk, és hát miután szétszaggattatott az ország, az irodalmi élet is szétszaggattatott, utána elindult egy külön fejlődés, egyébként még nyelvileg is, mert hát a magyar nyelv történetében is forduló pont és választó pont a trianoni döntés, utána szétfejlődés kezdődött a kisebbségi helyzetben sajnos, de az irodalmi életnek is a saját intézményeit, inkább bázisait, mert hát intézményesülés nem nagyon lehetett a kisebbségi létben, bár voltak törekvések meg jó kezdeményezések, de hogy elkezdődött a a külön önálló élete például az erdélyi irodalomnak, felvidéki magyar irodalomnak, ez ekkor kezdődött meg, hiszen nem voltak már kapcsolatok az anyaországi irodalommal, nem tudták úgy megszólítani az anyaországiakat és az anyaországi irodalmat, és külön létmódot kellett kialakítani, amely sok szempontból tanulságos, rendkívül fájdalmas, de túlélési stratégiákat, cselekvési lehetőségeket mutat, tehát ez a szemelvénygyűjtemény ilyen értelemben túlmutat magán, magatartási modellt, cselekvési modellt is kínál, és hát nagyon veretes szövegeket. Még akkor is, hogyha valóban vannak olyan szerzők, akik nem tartoznak a magyar szépirodalom élvonalába, de mégis hiteles hangként olvashatók ezek a megszólalások.
A Trianon olvasókönyv szerkesztőjével, Fehér József irodalomtörténésszel beszélgetek. Jól sejtem, hogy ebben a válogatásban nagyon sok személyes kedvenc is van?
Persze, ez egy szemelvény gyűjtemény, irodalmi történet, az úgy áll össze szerintem, hogy az ember a saját arcát is egy kicsit megnézi benne. Különben Móri Zsigmondnak van egy magyar irodalomtörténete. Tehát amit sokan írtak, profi szinten is, de Móri Zsigmond ugye író volt, és a saját meglátása szerint állította össze, hogy ő hogyan látja. Na ez csodálatos egyébként, és nem akarom persze magamat Móri Zsigmondhoz hasonlítani, de természetesen én is arra gondoltam, hogy azok a szövegek tetszenek nekem, mert most már egy bizonyos életkorú túl miért ne tetszen az embernek valami, tehát nem csak kötelességből, amelyek a szubjektivitását tükrözik, hogy ne, hát van ilyen elkötelezettség, igen.
72 szemelvény, 42 szerzőtől így lehetne összefoglalni, köztük olyan szerzőktől is, akik sátoraljaújhelyiek. És talán a sok értéke közül ez az egyik értéke, és ezért lehet olyan kedves a helyi közönségnek, hiszen egy ilyen városban, amelyet a trianoni trauma sújtott és ketté vágta a családokat és a barátokat, különös jelentősége van egy ilyen olvasókönyvnek.
Persze, Újhely ilyen módon egy szimbolikus város, több ilyen szimbolikus városunk van sajnos, de Újhely kifejezetten az, de ez nem csak a helyieknek fájt, hiszen ha meggondoljuk, hogy itt a kis könyvecske címlapján a Újhelyi Szárhegyen felépült magyar kálvária van, ez nem sátoraljaújhelyi ember kezdeményezte, hanem Szepesi Bódog, aki ugyan Újhelyben élte az életet, munkálkodott, de nem itt született. Tehát ez ugyanúgy érintette azokat is, akik a bizonyos határ megvonástól távolabb éltek, tehát mondjuk a Kiskunságba. Tehát azt a tragédiát, ezt mindannyian, aki gondolkodó ember volt, az mindenki átélte. De hát itt természetesen ennek ilyen módon fokozott létjogosultsága van. Egy embert nem emlegettem most, pedig vele kellett volna kezdenem, Dókus Gyulát, aki Zemplén vármegye, és elsősorban hát Sátoraljaújhelyi városa, Kossuth, Kazinci mellett a legnagyobb embere volt ennek az országrésznek. Ha csak fölemlegetném, hogy mi mindent teremtett ez az ember alispánként, de igazi gondolkodó, milyen hívő emberként, az valamiféle fantasztikus teljesítmény. No, hát ahol lakott ez a bizonyos Dókus kastély, a mai Városliget, ahol a kastélya volt, életének utolsó 8 évében, tehát 1928-ban halt meg, minden nap a trianoni határa látott a kastélyából. Kastély, hát ez egy túlzás, hogy kastély. Gyulalaknak hívták egyébként, Dókus Gyula, Gyulalak. Minden nap oda látott, hogy aki egész életét a legjobb értelemben vett, köznek szentelte. Tehát, ahogy most itt ülünk a múzeum belső udvarán, a Zemplén vármegyei múzeumot a saját hagyatékából alapította meg. A Hősök temetőjét ő kezdeményezte. A megyei kórház, akkor megyei kórház építésének ügyvivője volt. Kossuth szobrunknak. Itt ugye a város, Újhely város jelképe időskorára, élete leszálló ágában minden nap tanúja kellett lenni annak, hogy amit ő vagy ők felépítettek, az semmivé vált. Tehát ez valami fantasztikus ember is, a nem túlzom el történelmi tragédia Dókos Gyula számára. Írásának, amit itt szerepel ebbe a kis összeállításban, a kulcsmondata az, 27-28-ban írta, nem tudok belenyugodni a csonka haza, csonka erkölcseibe, csonka lelkű embereibe. Szóval ez valami fantasztikus. Tehát ez a kulcsmondat, ugye ott egy más történetet mesél el, de így kezdi valahogy ezt a visszaemlékezését. Ahhoz, hogy ezt átgondolja, vagy átérezze a mai kor embere, ez tényleg nagy empatikus készsége kell, hogy legyen, de hát próbáljuk meg ezekkel a szövegekkel is.
100 évet ölel föl ez a trianoni olvasókönyv 1920-tól 2020-ig, mégis Adival kezdünk 1918-ban. Meddig jutunk el? Vajon van-e kortárs, aki erről ír, vagy erről akar írni?
Sokan voltak, vannak ma is, de nem csak az irodalomban, a képzőművészetben is például, zenébe akár. De hogyne, hát közülük a legnagyobb szerintem, ezt most a legjobb értelemben mondom, és elfogultsággal, mert már diákkorban találkoztam verseivel, Csóri Sándor például, aki a legkomolyabban vette ezt az egész ügyet. Voltak nála a magyar irodalomban úgynevezett nagyobbak, most nem nevesítem, akik csak a háttérből biztatták a fiatalabbakat, Csórit, Durai Miklóst, másokat, de maguk nem szólaltak meg. De Csóri Sándor megmerte írni, nyilván áttételesen valamennyire, Sütő Andráshoz, másokhoz, azokat a verseket, amelyekhez persze nyilván kell valamiféle irodalomismeret, vagy versolvasási készség, meg főleg beleérző képesség, meg történelmi ismeretanyag, de Csóri Sándor. Tőle talán 3 verset válogattam be, de hát prózákban meg természetesen, amivel én találkoztam, egy prózai kötete van, azt olvastam, tehát már a tanárképzőre jártam, talán elsős, másodikos voltam, olyan 70-es évek elején, hogy Utazás félálomban. Abból is gondoltam, de hát nyilván itt a terjedelem és egyéb korlátok odaigazítottak, ahova kellett. Ők megfogalmazták itt konkrétan Csóri Sándor az Utazás félálomba. Ugyan nem erre a vidékre utazott, hanem mondjuk Bácskába, Bánátba, tehát a délvidékre, hogy mit érez és mit gondol erről a történelmi időszakról. Hát hogy ne, hát jó érzési emberek mindig voltak, meg gondolkodó emberek, és én például hiszem azt, hogy a szokássá vált, hogy a fiatalságot leintik, hogy bezze a mai fiatalok, nem. A mai fiatalok között ugyanolyan kitűnő és jó érzésű emberek, leendő felnőttek vannak, mint mindenkorban. Ez lehetséges.
Kedves hallgatóink, bemutatták a Trianon olvasókönyvet Sátor Alja Újhelyen. A bemutatón Jászter Beáta beszélgetett a szerkesztővel és a társszerkesztővel, ezt hallották az imént.